Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Apostolok cselekedeteiről írott könyvből a 12. fejezetet olvasom, 1182. oldal a Bibliámban. Abban az időben Heródes király kegyetlenkedni kezdett a gyülekezet egyes tagjaival. Jakabot, János testvérét pedig karddal kivégeztette. Mikor látta, hogy ez tetszik a zsidóknak, azzal folytatta, hogy elfogadta Pétert is. Ez a kovásztalan kenyerek ünnepén történt. Miután elfogadta Pétert, börtönbe vetette és átadta egyenként négy tagból álló katonai őrségnek, hogy őrizzék, mert a páska ünnep után akarta őt a nép elé vezetni. Pétert tehát a börtönben őrizték, a gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez. Mikor Heródes elő akarta vezettetni azon az éjszakán, Péter két bilincsel megkötözve két katona között aludt. Az ajtó előtt pedig őrök őrizték a börtönt. És íme az Úr angyala odalépett hozzá, és világosság támadt a cellában, oldalát meglökve felébresztette Pétert, és így szólt hozzá: kelj fel gyorsan. Lehullottak a bilincsek Péter kezéről. Ezt mondta neki az angyal: öveszd fel magadat, és köst fel sarudat. Péter megtette, az angyal pedig ezt mondta neki: vedd fel a felső ruhádat, és kövess engem. Péter kiment, és követte őt, de nem tudta, hogy valóság az, amit az angyal cselekszik, hanem azt hitte, hogy látomást lát. Mikor átmentek az első őrségen, majd a másodikon, eljutottak a vaskapuhoz, amely a városba visz. Ez magától kinyílt előttük. Amikor kimentek rajta, végig haladtak egy utcán, aztán hirtelen eltűnt mellőle az angyal. Ekkor Péter magához tért, és így szólt: most tudom igazán, hogy az Úr elküldte az ő angyalát, és kimentett engem Heródes kezéből, és mindabból, amit a zsidó nép várt. Amikor ezt felismerte, elment Mária házához, aki a Márknak is nevezett János anyja volt. Itt sokan voltak együtt, és imádkoztak. Mikor megzörgette az ajtót, oda ment egy Rodé nevű szolgáló lány, hogy megtudja, ki az. Megismerve Péter hangját, örömében nem nyitotta ki a kaput, hanem beszaladt, és hírül adta, hogy Péter áll a kapu előtt. De azok ezt mondták: elment az eszed. Ő azonban bizonygatta, hogy úgy van. Azok erre így szóltak: az ő angyala az. Péter azonban tovább zörgetett, mikor pedig kaput nyitottak, és meglátták őt, elámultak. Akkor intett nekik a kezével, hogy hallgassanak, és elbeszélte nekik, hogyan vezette ki az Úr a börtönből, majd így szólt: mondjátok el ezeket Jakabnak és a testvéreknek. Aztán kiment, és más helyre távozott. Amikor megvirradt, nagy riadalom támadt a katonák között, hogy vajon mi történt Péterrel. Heródes pedig kerestette őt, és amikor nem találta, kivallatta az őrséget, és megparancsolta, hogy végezzék ki őket. Azután lement Judeából Cézáreába, és ott tartózkodott. Heródes ellenséges indulattal volt a tírusziak és a szidoniak iránt. De azok egy akarattal eljöttek hozzá, és miután megnyerték Blástuszt, a király kamarását, békét kértek, mivel tartományuk a királytól kapta az élelmet. A kitűzött napon Heródes felöltözött királyi ruhájába, a trónjára ülve beszédet intézett hozzájuk. A nép pedig felkiáltott: Isten hangja ez, és nem emberé. Az Úr angyala azonban lesújtott rá, amiért nem Istennek adta a dicsőséget. Férgek emésztették meg, így pusztult el. Az Úr igéje pedig egyre szélesebb körben terjedt. Barnabás és Saul, miután elvégezték szolgálatukat, visszatértek Jeruzsálemből, és magukkal vitték Jánost, akit Márknak is hívtak. Gyertek, imádkozzunk! Köszönjük, Urunk, hogy a Te igéd megszólít bennünket, szükségünk van rá. Annyi minden történik, és csak kapkodjuk a fejünket, és nem találjuk a biztos pontot. Köszönjük, hogy a Te szavadban élet van és erő van. Köszönjük, hogy a Te hatalmad erősebb, mint a királyok, mint a fegyverek hatalma, erősebb, mint a halálnak a hatalma. Te vagy az élet, a feltámadás, Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy mi a nevedben állhatunk most itt. Hogy úgy nézhetünk magunkra, mint akik eljöttünk, hogy megvalljuk, hogy Te vagy az Úr, és hogy keressük a Te uralmadat, irgalmadat, segítségedet. Urunk, nem csak azt valljuk, hogy Te vagy az Úr, hanem azt is, hogy elveszettek vagyunk, hogy semmik vagyunk nélküled. Hogy mindenben rád szorulunk. Jöjj hát közénk, Teremtő Istenünk, újíts meg, őrizd meg, eleveníts meg bennünket. Jézus nevében kérünk. Amen. Az előbb felolvasott igeszakasz, hogy ez egyetlen egy verset olvasok hozzá, János evangéliumának a 17. fejezetéből a 15. verset, Jézus imádságát, János 17-15. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Foglaljuk el a helyet. Az apostolok cselekedetéről írott könyvben, a felolvasott részben két király ütközik össze egymással, két ország küzd egymással. Az egyik Heródesnek az országa és uralma, ő annak a nagy Heródesnek az unokája, aki Jézus születésekor szerepel a Bibliában, ugyanolyan nagy hatalmú és ugyanolyan eszközökkel él, némileg bírósággal, de inkább karddal és intrikával. És a másik országnak a királya Jézus, akinek az uralma nyilvánvaló ebben a fejezetben, amelyik csodával van tele, ez a két ország ütközik. Jézusnak az ereje szó szerint természet fölötti, szavának enged a börtönajtó, a bilincs, az emberek, de a fegyvere mégsem, a kardnak a fegyvere, hanem az imádság, és jelenléte pedig a népén keresztül történik. És az, hogy két király, két birodalom, két akarat ütközik össze, ez korán sem ismeretlen előttünk. A magyar történelmünk hozza ezt. Ma március 15-e van, ünnepeljük, arra emlékezünk, amikor egy ország a szabadságért lemondott a saját életéről is, kész volt oda tenni magát, csak hogy kivívjon valamit, hogy másképp szeretne élni. Nagy példa ez az összefogás. Akkor most nekünk, amikor mi a járvánnyal nézünk szembe, és azt érezzük, hogy mindenki a saját kis vackába húzódjon vissza, ki nem mozduljon onnan, őrizze és vigyázzon a maga életére. Olyan jó tudni, hogy a mi országunkban annyiszor történt már meg, hogy az emberek nem magukkal törődtek, hanem odafordultak egymáshoz, és készek voltak adni, áldozatot hozni közösségért, közös életért. Jó ez a példa. Jó ebből az örökségből élni. De nem csak a történelmünk tanít meg erre, a magyar történelem, hanem az egyháznak a története is tulajdonképpen végig ezzel a küzdelemmel van tele. Hogy a világok, a hatalmasságok, a királyok, birodalmak, gazdasági érdekek elnémítani akarják az Istennek a népét, peremre sodorni, a margóra kiírni őket, vagy leradírozni egészen az ő jelenlétüket a történelemben. És milyen jó látni azt, hogy van Istennek népe, aki azzal a hitvallással áll ki, jön össze, hogy a mi Istenünk a világnak az Ura. Ő teremtette, ő alkotta, ő tartja fenn ezt a világot. Mi az ő nevében vagyunk együtt. Hát ez a harc most is dúl, bennünk dúl, hogy mit tudunk kezdeni ezzel a hitvallásunkkal, meggyőződésünkkel, akkor, amikor egyébként a járvány jár közöttünk, és azon izgul mindenki, az a kérdés dobol bennünk, hogy de ki irányítja mindezt? De van-e, aki a kezében tartja a folyamatokat, vagy az a káosz, ami körülvesz bennünk, ez mindent el fog nyelni és elhatalmasodik? Kinek a kezében van ez a világ? Ez a harc most bennünk van. És ebben a kettős küzdelemben is olvasom nektek az evangéliumból Jézusnak az imádságát, az akaratát. Egy meghallgatott imádság ez. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket ebből a világból, hanem azt, hogy őrizd meg őket a gonosztól. És az apostolok cselekedetei, ennek a története, hogy ez hogyan történik. Hogy jelen van Isten népe a világban, de mégis megőrzi őket Isten a gonosztól. Bátorításként szól ez ma hozzánk Istennek, ez az igéje Jézusnak, ez az imádsága, tudva azt, hogy ma is így cselekszik és így gondol ránk Isten. És erről a megőrzésről, a világban való megőrzésről szeretnék leginkább két gondolatot átadni nektek. Az első az, hogy a megőrzés a Jézussal való egységet jelenti mindenek előtt, nem pedig az életnek a sérülésmentességét. És a második pedig az, hogy amikor Isten megőriz bennünket, annak célja van. Ez nem önmagáért történik, hanem mert célja van velük. Mind a kettőről úgy érzem, hogy szükséges ma szólni, ezt hallanunk. És amikor a 12. fejezetet nézzük ebben a könyvben, akkor látjuk, hogy nem könnyű akkor sem az élethelyzet. Akkor ott nem betegség riasztja szét a tanítványi kört, hanem a fizikai erőszak. A király népszerűséget akar szerezni, és rájön, hogyha a keresztényeket bántja, kergeti szét, gyilkolja, ez tetszik az embereknek. És annál jobban fogják őt tisztelni, és igazodnak ő hozzá. Így látjuk Jakabnak a kivégzését, a Zebedeus testvérpárnak az egyikét végzik ki. De olyan jó ebben látni, hogy Jézus már felkészítette Jakabot is erre. Amikor odaállt a testvérével együtt Jézushoz, hogy Mester, add meg, hogy a te országodban bal és jobb kezed felől ülhessünk, hogy legközelebb legyünk hozzád, akkor Jézus azt mondta, hogy nem tudjátok, hogy mit kértek. Ki fogjátok inni az én poharamat, és meg fogtok keresztelkedni azzal a keresztséggel, amivel én megkeresztelkedem. Itt van ennek a bizonysága. De nem csak annak a bizonysága van, hogy aki Jézussal van, annak az élete veszélyben is van, hanem annak, hogy de azzal ott van az Úr. De hogy őt fölkészíti. De hogy nem az ő akarata nélkül történik vele semmi sem ebben az életben. János evangéliumának az a része, amiből az imádságot olvastam, hadd olvassak néhány verset még hozzá, mert jobban értjük itt Istennek a szándékát az életünkkel. János 17, 14. verstől olvasom. Én nekik adtam igédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazsággal, a te igéd igazság. Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldöm őket a világba. Én őértük oda szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem, hogy mindnyájan egyek legyenek, ahogy te, atyám, én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Az egység, amiért imádkozik Jézus, amit akar, hogy megélhessük a vele való közösségnek a csodáját. Mert ha nézzük ezt a fordulatos történetet az apostolok cselekedeteiben, akkor itt gondolom, hogy ha azt mondom, hogy csoda, akkor az jut az ember eszébe, hogy tud kimenni a bezárt börtönajtón valaki. Azért az elég rendes csoda. Miközben 16 ember őriz egyet. Hogy van az, hogy ő csak úgy észrevétlenül kimegy? De nem ez az igazi csoda. Ezt már megelőzi az, amire Jézus imádkozik, hogy Isten velő van. Hogy Isten velünk akar lenni, hogy Jézus ebbe a világba lép be, ahol a királyok Istennek képzelik magukat, és szabadon ölnek, ahol betegségek vannak, ahol az emberek félnek. Ebbe a világba akar jönni Isten, itt akar velünk lenni, hogy ő ezt magára veszi, hogy ő ennek a terhét, kiszolgáltatottságát, fájdalmát vállalja. Ez a csoda, hogy itt akar mellettünk lenni. Ebben a világban, bár csak látnánk és értenénk ezt a csodát, és hogy mennyire fontos ez Istennek. Hadd olvassam Lukács evangéliumából azt a történetet, amikor Jézus kifakad, egy különleges hely. Azt látjuk, hogy Jézusnak elege van. De miből van elege Jézusnak, amikor itt él a földön? A betegségekből, a pusztulásból, a félelemből? Miből van elege Jézusnak? Hadd olvassam Lukács evangéliumának a 9. fejezetéből a 41. és következő verseket. Jézus így szólt, ó, hitetlen és elfajult nemzedék, meddig leszek még veletek, meddig szenvedlek még titeket? Vezesd ide a fiadat. Még feléje tartott a fiú, amikor letöperte az ördög, s megrázta. Jézus azonban ráparancsolta tisztátalan lélekre, meggyógyította a gyermeket, és visszaadta az apjának. Mindnyájan elámultak az Isten nagyságán. Miből van elege Jézusnak? Nem a betegségből, azt tudja. Nem az ördögnek a gonoszságából, az emberi pusztulásból. Nem, ezt tudja, hogy ide jön, ezt vállalja. Az emberi hitetlenség az bántja, hogy amikor az Isten ott van mellettünk, akkor az ember nem hiszi, nem bízik az Istenben, hanem feladja, megadja magát a gonosznak, megadja magát a félelemnek, és nem az Istenre néz, aki pedig vele akar lenni ezek között a körülmények között. Már csak látnánk, testvérek, ebben a történetben a csodát, és ezen keresztül a magunk életében a csodát. A csoda az, hogy az Isten itt van velünk, ebben a világban. Hogy nincs olyan élethelyzet, amikor ne találkoznál vele. Éppen ezért nem a vírussal, nem a vészhelyzettel van nekünk most dolgunk, hanem Istennel magával. Egy verset hadd idézzek, Gyökösi Endrének a versét, hogy ez mit jelent, hogy Isten velünk van. Árnyék mögött fény ragyog, nagyobb mögött még nagyobb, akire nézek, az vagyok. Tele van az életünk árnyékkal, sötétben mindig félelem van, magány van, de van fény ebben a világban. Tele van az életünk nagyságok, akik borzasztó nagyjá lesznek. A járvány ilyen nagy. Alig, nem is látjuk. Olyan hatalmassá lesz, az egész világot le tudja bénítani. A félelemnek az ereje. Sok nagyság van, de nagyobb mögött még nagyobb. Akire nézek, az vagyok. Istennel van dolgunk. Aki velünk akar lenni, és velünk van. Ebben a világban nem sértetlenséget jelent ez. A vele való közösség, a megőrzés azt jelenti, hogy bármi történik, én Istennel lehetek. Tudsz-e ilyen hittel nézni Istenre? Tudod-e mindazt, ami történik, ebben a világosságban látni? Tudod-e magadat így átadni Istennek? Erőben és erőtlenségben, félelemben és magabiztosságban. Bukásokban és győzelmekben tudod-e magad Istennek átadni? Mert csoda ez a közösség. Ez ad választ a pánikra és a félelemre. Éppen ezért van az, amit látunk az igében, hogy az Isten gyermekei mindig imádkoznak. Ezzel töltik az idejüket. Mert ez a válaszunk, hogy amikor nagyjá kezd valami lenni az életemben, oda megyek a még nagyobbhoz. Mert Isten velem akar lenni itt, ebben a világban. Nem azt kérem, atyám, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Úgy őrizd meg minket, hogy hozzámegyünk, hogy elrejt bennünket, hogy velünk van a legnagyobb mélységben is. És testvérek, ha megijed az ember, akkor mondja az imádságot, biztos ti is így vagytok ezzel, a mi atyánkot, mint egy nyugtatót. Hadd adjak egy másik gyógyszert is nektek. Ez a hitvallás. Nem csak az imádság, hanem a hitvallás is. Azt is szabad mondani, újra és újra, Hedelbegi K.T. első kérdésére adott felelet. Minéked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod. Az, hogy testestől, lelkestől, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltónak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. És folytatta tovább, hogy hogy őriz meg? Ha nem tudjátok fejből, tanuljátok meg. Ha eluralkodik rajtatok a félelem, mondjátok el. Álljatok oda a tükörbe elé, és mondjátok a tükörbe, nem a magamé vagyok, mert Isten velem akar lenni, az övé vagyok. Testvérek, a félelemnek az ellenszere a szentség, hogy az Istené vagyok, hogy ő félretett, hogy ő megkülönböztet engem, hogy nem hagy magamra. Ha ismeritek Istent, éljétek. Ha nem ismeritek, gyertek hozzá, fedezzétek fel az ő nagyságát és az ő szeretetét. Nem csak Jakabnak a története van előttünk ebben a részben, hanem sokkal hangsúlyosabban Péternek a története. Akire egyébként bizonnyal ugyanaz a sors vár, mint Jakabra, hiszen a király látja, hogy mennyire tetszik, hogy lefejeztetett egy keresztény vezetőt, a 12 egyikét, és már begyűjtötte a másikat is, az igazi nagy halat, Pétert, a vezetőt. Az az egyetlen baj, hogy a naptár közben jött, és nem tudta azonnal végrehajtani, amit szeretett volna, mert hát jön az ünnep, a Páska, a szabadulás ünnepe. Az Isten szabadításának az ünnepe, és hát ünnepen nem lehet bírósági tárgyalást tartani, ünnepen nem lehet nagyszerű kivégzéseket végrehajtani. Meg kell várni, hogy elmúljon az ünnep. Ezért van Péter börtönben. De a sorsa az ugyanaz, mint ami Jakabé. És az ő történetén keresztül Isten mást akar megtanítani, nem csak azt, hogy a megőriztetés az az Istennel való közösséget jelzi leginkább, és nem az életünknek a sértetlenségét, hanem azt is szívünkre akar helyezni, és az, hogy ő megőriz minket, annak célja van. Az jel a mi számunkra is, meg a világ számára is. Mert ebben a történetben azt látjuk, hogy Isten jelen van az övéi között is, őt a gyülekezetben és az övéi által lehet megismerni az ő hatalmát, amelyik megveri a királynak a hatalmát, amelyik játszva rázza le magáról a 16 az egy elleni őrségnek az túlerejét, a bilincseket, a börtönajtót, a fegyvereket, mint az álom. Úgy veti szét, semmibe nem kerül Istennek. Ezt akarja megmutatni. Milyen az ő nagy hatalma, és milyen az ő nagy szeretete az ő népén keresztül. Ezért jön össze a gyülekezet, hogy imádkozzon, hogy megélje ezt, hogy én veled vagyok, és a tied vagyok, Istenem. A királyok megfélemlítik őket, de nem tudják betiltani az Isten tiszteletet. Mert nem lehet visszatartani az embert, hogy az Isten elé álljon, és vele akarja találkozni, és őt dicsérje a legnagyobb félelmek között is. És ahogy nézem a naptárainkat, mert nekünk is van naptárunk, elgondolkodtató, hogy annyiszor hallottam és hallom ezt a mondatot, hogy nem megyek templomba, mert nem érek rá. Mert annyi a feladatom, mert annyi intéznivalóm van, mert olyan fontos dolgokat kell elvégeznem hétközben, és egyszerűen nincs már időm arra, hogy eljussak az Isten tiszteletre. És akkor testvérek, kapunk egy vészhelyzetet, és olyan dolgok történnek, amit soha senki meg nem álmodott volna. Karneválok maradnak el, a leszerződött futballmeccseket nem rendezik meg. Leáll a világon a közlekedés. Betiltják az iskolát. Hát mennyien imádkoztak ezért. És megtörténik. Rendeletben van, hogy tilos bemenni. Hát ki gondolta volna, hogy ez megtörténhet velünk valaha is? Senki. De hát érezzük ennek a súlyát. Ha az iskolát betiltották, akkor minden bizonytalan. Akkor a munkahelyek bizonytalanok, akkor az élelem bizonytalan, az ellátás bizonytalan, a fizetés bizonytalan, minden bizonytalan. Ja, a sok fontos dolgunk, amitől nem tudunk elmenni Istenhez, mert nekünk intézni kell az életünket. Egy csettintés, és az egész világ leáll. Mi a biztos? Kinek a kezében van az élet? Ki tudja magát megtartani? A példa előttünk van, imádkoznak, a király nem tudja őket letiltani az imádságról, mert tudják, hogy ki az Úr. Testvérek, mi tudjuk? Ti tudjátok? Ott vagytok az Isten tiszteleten? Vissza lehet titeket bármivel is tartani attól, hogy Isten élé álljatok, akinek a kezében van a világ mindenség? Aki az ő szeretetével akar körülvenni és megnyugtatni a lelketeket? Ti tudjátok, hogy ő az Úr. Ugye ott vagyunk. És olyan jó ezt látni, hogy az Isten tisztelet nem hely kérdése. Mi be vagyunk rögzülve ebbe, hogy Isten tisztelet az mindig egy hely. Mi templomba megyünk, mi nem is Isten tiszteletre megyünk. Templomba megyünk. De nézzétek meg, házaknál jönnek össze. Nem a hely a fontos, hanem az imádság a fontos. Az Istenre figyelés a fontos, a közösség a fontos. Az nem hely kérdése. Képzeljétek, én 20 évvel ezelőtt már tanúja voltam annak, hogy telefonon keresztül imádkoznak egymásra. A lelkészem a presbiterrel akart imádkozni, szüksége volt támogatás, és fölhívta. Nem mobiltelefonon, vezetékes telefonon, nem konferenciahívással, nem videócsetbe. Ilyen egyszerű dróton keresztül, már akkor úgy imádkoztak, mert a hely nem választhat el. Ha szükségem van a testvéremre, a hitére, a bátorítására, akkor használom az eszközöket. Mert a megőriztetés az jel. Nekünk szükségünk van rá, de jel a világ számára, hogy lássa kicsoda az Úr, hogy hallja, hogy nem Heródesé az uralom, hanem Jézus Krisztus tartja kezében ezt a világot. És a tanítványi kör ennek a jele ebben a világban. Péter csodálatos szabadulása ennek a jele. De mielőtt elhinnénk magunkat, hogy hát azért persze operatív törzs, meg világvezetői összejönnek, tanácskoznak, de azért mégiscsak az Isten tiszteleten dől el minden. Ugye ez, erről van itt szó. De mielőtt elhinnénk magunkat, hogy mi annyira fontosak vagyunk, azért ennek a történetnek az iróniája nagyon fontos. Hogy tudnélik, Péter börtönben van, és a gyülekezet tagjai buzgón imádkoznak, összejönnek, hogy ő érte közben járjanak Istennél, hogy adjon szabadulást. És akkor Péter bekopog az ajtón. Mit fog erre az imádkozó gyülekezet mondani? Kiküldik a szolgálólányt, hogy nézze meg ki az, az ki se nyitja az ajtót, úgy meglepődik, visszaszalad, és elmondja, hogy itt van Péter. És akik buzgón imádkoztak, hogy Uram, szabadíts ki Pétert, neked hatalmad van rá, mindent meg tudsz tenni, itt van Péter. Te megbolondultál. Elment az eszed. Ezt mondják neki, de a szolgálólányt nem lehet lebeszélni. Állítja, hogy Péter áll az ajtó előtt. Mit válaszol neki a nagy szent gyülekezet? Hát, igen, akkor az ő angyala az, meghalt szegény Péter, akire annyira imádkoztunk, és az ő angyala megjelent köztünk, hogy elmondja neki, hogy mi történt vele. Nem. Péter ott áll az ajtóban, nagy nehezen kinyitják és beengedik, és ámulnak azon, hogy Isten tényleg meghallgatja az imádságot. Olyan jó látni ennek a történetnek az iróniáját, hogy miközben Isten megőriz bennünket, csettintésére bilincsek hullanak, vasajtók nyílnak ki, szabadá lesz a halálra ítélt, az ember döbbenten áll, ez nem mi vagyunk. Ez Istennek a nagysága. Jel, hogy merd elhinni, hogy a világ az Isten kezében van, és a te életed is az Isten kezében van. És légy jel ebben a világban, keresztény gyülekezet, hogy a világ az Istené, és ő gondoskodik. Csak fordulnánk hozzá. Csak keresnénk azt a szabadságot, amit ő tud adni. Azt az életet, amire ő akar meghívni, amiért közénk jött. Amiért felolvastam ezt az egész fejezetet, az, az, ami még utána is van, mert az is fontos. Nagy a kontraszt a között, ahogy a király intézi a dolgokat, és ahogy Jézus király intézi a dolgait. És nem csak a fegyverek és a hatalom és a szabadság élet és halálnak a kérdése miatt mondom ezt, hanem amiatt is, ami utána következik a 20. verstől kezdődően. Hogy tudnék azt olvassuk, hogy Heródes ellenséges indulattal volt a tírusziak és a szidoniak iránt, de azok egy akarattal eljöttek hozzá, és miután megnyerték Blástust, a király kamarását, békét kértek, mivel tartományuk a királytól kapta az élelmet. Ez a látszólag jelentéktelen mondat ahhoz képest, hogy Péter hogy szabadul ki, és hogy milyen az istentisztelet, nagyon fontos mondat. Mert azt engedi látnunk, hogy egyébként éhínség van Judeában. Az előtte levő fejezetben ez pontosan ki is derül. Jézus a világba jött, ahol éhínségek vannak, ahol emberek éheznek és éhen halnak, ahol járványok vannak és betegségek vannak, és az emberek félnek és elzárkóznak. De az övéinek nem csak az adatik, hogy megérezzék az Isten közelségét, és tudják, életemben, halálomban az övé vagyok, hanem az is adatik, hogy jelekké legyenek ebben a világban. Mert amit itt látunk, az az egyik királynak a megoldása, és látjuk a Jézus királyi uralma alatti másik megoldást. Először az emberit. Az emberi királyi megoldás az az, hogy akik éheznek, azok próbálnak élelmet szerezni, ezért elmennek a király kamarásához, és hát megegyeznek vele, megnyerik maguknak. Na, ez hogy szokott történni? Olyan nagy fantázia nem kell hozzá. Nyilván lekenik, megkenik, megfizetik, megvásárolják, éhezünk, adjál enni, bármit kérsz, itt van. És csodák csodájára béke születik, a király kibékül, sikerült elintézni. Igen, élelemhez jutott az éhező városok. Jó. De Istennek is van erre egy megoldása. A gyülekezetnek is van erre egy válasza. Nem ez a válasz, hanem az a válasz, hogy adakoznak. Hogy amíjük van, azt mondják, hogy ez nem csak az enyém. Hogy az Isten gondoskodása az arra is futja, hogy én adjak a másiknak, aki bajban van. Mert az Isten uralma, mert az Isten tisztelete, az sosem áll meg az én lelkemnél. Annak célja van, hogy ez a világ beleütközön abba, hogy Isten helyre akarja állítani ezt a világot. És ebben használja az övéit. Jelek vagyunk, testvérek. Hogy aki ránéz a keresztény gyülekezetekre ebben a világban, járványos időben, azok látják-e a hitvalló embereket, hogy mi az Istené vagyunk, és ő velünk van. Történik, ami történik, az ő kezében vagyunk, és ő jót munkál, ő megmentést munkál, ő életet munkál. Adom a magamét azoknak, akik bajban vannak. Az Isten népenek küldetése van. Ha a szentség a gyógyszer a félelemre, akkor ez a fajta bizonyságtétel pedig az evangéliumnak a hirdetése a legnagyobb nyomorúságban is. A vírusnak a legsúlyosabb támadása, azt hiszem, hogy ezen a ponton érint bennünket. Hogy mind érezzük. Zárkózz be, ne találkozz senkivel, ne tarts kapcsolatot. De az Isten népének a szeretetét nem tudja egy vírus felülírni. Hát kérlek benneteket, hogy a hiteteket el ne hagyjátok. Az Isten tiszteletből újul meg az életünk, gyertek. Éljetek vele. Nem a hely a fontos. Az Isten tisztelet a fontos. A hitvallása fontos, hogy ne a félelem járjon át bennünket, hanem az Isten félelme, szeretete szabadítson fel minket. Ez a fontos. És ezért fontos a közösségünk, hogyha az Istenünk így szeret, ha ő velünk akar lenni, akkor én is a testvéreimmel akarok lenni. És teszem, amit tenni tudok. Kérlek benneteket, vállaljátok ezt a küldetést, hogy nekünk dolgunk van a járvány idején. Nekünk hirdetnünk kell annak az Istennek a szeretetét, uralmát, aki kezében tartja ezt a világot. Így legyen. Amen. Csendben válaszoljunk Istennek a szavára. Csodáljuk, Urunk, a Te szeretetedet, amelyikkel megindultál a világ nyomorúságával kapcsolatban, és nem maradtál mennyei biztonságodban, elzárkózva karanténban, hanem beléptél ebbe a világba, sebezhetővé, megfoghatóvá, megérinthetővé, megfertőzhetővé tetted magad, sőt, magadra vetted minden fertőzését a bűnnek, hogy mi meggyógyuljunk sebeid által. Urunk, nézünk, és nem tudunk betelni ezzel a szeretettel. Csak leborulni tudunk, és megköszönni a csodát, hogy úgy mented meg a világot, hogy magadat adod bele, hogy nem veszel ki, de az ördögnek minden hatalmából, a gonoszságnak minden hatalmából, a pusztulás minden hatalmától megmentesz bennünket. Köszönjük, hogy a te kezedből sem élet, sem halál, sem egészségben betegség, sem siker, sem kudarc nem szakíthat el, nem vehet ki. Urunk, te vagy az Úr egyedül, te vagy az élet, Jézus Krisztus, és köszönjük, hogy te bevonsz és átölelsz ebbe az életbe bennünket, hogy magadhoz hívsz és megtartasz. Köszönjük, hogy ez ajándék, amit nem mi teszünk, de olyan jó ennek a részesévé lenni. És köszönjük, Urunk, hogy amikor nem zárjuk el magunkat a világból, a testvéreink elől, hanem odalépünk a másik mellé, akkor veled találkozunk, hogy te cselekszel. Köszönjük ezeket a találkozásokat, ennek az örömét, a reménységét, a gyógyító erejét. És Urunk, előtted állunk most, ahogy előtted álltak mindig is a tieid, és kérünk téged, hogy a gonosznak, a rossznak, a pusztulásnak vess véget, itt és most és majd, egyszer és mindenkor. A gyilkolásnak, a kiskirályok hatalmi játszmáinak, akik Istennek képzelik magukat, Urunk, vess véget, hogy jöjjön el a te uralmad. De Urunk, így imádkozunk a félelemért is, amelyik gyorsabban terjed, mint a vírus, vess véget. És engedd, hogy az emberek emelt fővel álljanak, józanul gondolkozzanak, szabadon cselekedjenek. Ne az önzés, a pánik irányítsa őket. Könyörülj meg rajtunk, Urunk. Vess véget a járványnak, a betegségnek, amelyik elragadja szeretteinket. Állítsd le, Urunk, kérünk. És köszönjük azoknak a példáit, akik a szeretetednek eszközei voltak. Köszönjük a magyar történelemben is, de köszönjük az egyházunk történetében is. És köszönjük, hogy általad mi magunk is. Fontos szereplői vagyunk az életnek. Urunk, kérünk, bátorítsd a gyászolókat. Légy velük a hiányban, az ürességben, a felboruló életben. Töltsd be őket, Urunk, szereteteddel, vigaszoddal. Te vagy az élet. Hadd éljünk benned és általad, Jézus. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen.